A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Palóc Andrea, Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást.
És rögtön hozzá is teszem, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, hogy a felvételünket tegnap rögzítettük. Azért mondom ezt a kedves hallgatóknak, mert olyan gyorsan pörögnek a gazdasági események is, mint a politikaiak Magyarországon, de alapvetően a témánkat ez valószínűleg nem befolyásolja, hiszen egy mérlegkészítés apropóján hívtuk meg a szóvivő urat a stúdióba, ez pedig a mögöttünk álló időszak. Mennyire menjünk bele mélységében, 4 évről beszéljünk, vagy esetleg 16 évet is fel tudjuk göngyelíteni az előttünk álló 2x20 perc alatt.
Beszélhetünk akár 16 éves távon az egész kormányzati munkáról.
Jó, akkor nézzük, honnét hová jutottunk, például nagyon érdekes téma, amit állandóan lehet feszegetni, Magyarország gazdasági fejlettsége.
Igen. Szerintem itt egy jó mutató, hogy az EU-hoz képest, vagy ahhoz viszonyítva a fejlettségünk olyan alakult 2010 óta, ez egy jó, mondjuk úgy, mérőfoka a kormányzati teljesítménynek, eredménynek. És e tekintetben azt tudom elmondani, hogy picivel több mint 65% fölött, majdnem 66%-án voltunk az átlagos EU-s fejlettségnek a 2010-ben. És tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy persze a többiek is haladtak előre, de mi talán mondhatom, hogy gyorsabban haladtunk, tehát a kormányzati teljesítményt itt szerintem jól lehet mérni, ugyanis eljutottunk a 76%-ig, tehát egy bő 10%-pontot tudtunk javítani. Még egyszer mondom, ez egy mozgó érték, hiszen az övék is folyamatosan, tehát nem egy helyben toporgott az elmúlt 16 évben az egész Európai Unió. Mégis ebben azt tudom mondani, hogy egy jelentős előrelépés volt, és most az EU-s fejlettség 76%-án vagyunk. Ezzel nem vagyunk meg, tehát félreértés ne essék, azt kell elérni, hogy a legjobbak között legyünk. De az, hogy az elmúlt 4 kormányzati ciklusban ne sikerült volna érdemben előre haladni, hogyha csak ezt nézem, ezt az egy összehasonlítást, azt kár volna elvitatni, egy jelentős előrelépést tudtunk itt megvalósítani.
Ugye tegyük hozzá, hogy az elmúlt 16 évet azért bőven megspékelték a válságos vagy kudarcos időszakok is, mármint ami a gazdasági folyamatokat illeti, emlékezhetünk a Covid-ra, az energiaválságra, vagy éppen a jelenlegi zajló háborúra, ezek mennyire vetették vissza, vagy fékezték a gazdaság lendületét?
Jelentős mértékben, különösen az elmúlt időszakban a geopolitikai feszültségek, korábban meg a Covid-dal kapcsolatos kérdések, azok a mindenkinek a homlokterébe voltak, és a gazdaság is kénytelen volt ezekre nyilvánvalóan reagálni, hiszen a gazdaságot is csak egy minket körülvelő világ értelmezési tartományán lehet értelmezni. De azért ezt mégiscsak el lehet mondani, hogy ennek ellenére például szerintem egy nagyon jó kormányzati mérőfok a teljesítményre, hogy hogyan áll foglalkoztatási ráta, tehát hogy sikerült-e megőrizni a munkahelyeket, ebben hogyan állunk, és azt tudom mondani, hogy a legutóbbi adatok szerint, hogyha az EU-s összevetést nézem, akkor Magyarország a felső harmadban van, és az EU-s átlagot is 4%-ponttal tudjuk verni, csak hogy a számokat azért mondjuk el egyszer, ugye 75% fölött van a magyar, és 71% körül az EU-s átlag, tehát az EU-s átlagnál lényegesen jobb a mi foglalkoztatási rátánk, és amúgy is legjobb harmadban van, ugye V4-es összehasonlításban a csehek azok, akik egy nagyon picit előznek minket, ezt a korrektség kedvéért hozzá szoktam tenni, de a többieket előzzük, és a régióban is amúgy kiemelkedően jól teljesítünk.
A százalékos összevetések, mert nézzük a gyakorlatban is, ezt mit jelentett mondjuk 2010-ben, és mit jelent most már, mint ami a foglalkoztatott a konkrét számát illeti.
Igen, ugye nagyon fontos volt, hogy ez most már távolinak tűnik, ugye azt jelentett, hogy akkor volt egy nagyjából 3,67 millió foglalkoztatott vagy munkában lévő ember. Tehát ennyi honfitársunknak volt akkor munkája. Borzasztó állapotok voltak. Bőven 10% feletti munkanélküliséggel. És eljutottunk odáig, hogy most 4,6 és 4,7 millió fő között mozog a foglalkoztatottak száma. Ugye ez attól függ, hogy melyik havi statisztikát nézzük, de most azért mondom ilyen megengedően, mert egy nagyjáboli viszonyszámot nézünk, tehát sikerült létrehozni az 1 millió munkáját, amit annak idején vállaltunk, és a miniszterelnök arról is beszélt, pont az évértékelőjén nem olyan nagyon rég, hogy a következő cél az, hogy eljussunk az 5 millió foglalkoztatott, vagy 5 millió dolgozó emberhez.
Ilyenkor persze rögtön felmerül a kérdés, hogy honnét lesz tartalék erre?
Ugye nagyon fontos, hogy egy csomó olyan ember van, aki részmunkaidőben dolgozik, és onnan is lehet például, illetőleg azért vannak még olyan országrészek, ahol azt látjuk, hogy a bár amúgy nagyon alacsony munkanélküliségi rátánk van, azért bizonyos országrészekben ez még eltérő, tehát ott még magasabb a adott esetben, úgyhogy azért még van ebben mozgástér, illetve azért azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban akár a fiatalabbak, tehát a 20 évesek is nagyobb arányban kezdtek el dolgozni, egyetem mellett is egyre többen valamilyen munkát vállalnak, és az idősebbek között is ugye számos olyan életpálya van, ahogy az élethosszunk is, és szerintem ez nagyon fontos, és ez egy jó dolog, hogy ahogy nő az élethosszunk, úgysem föltétlenül jelenti azt mindenkinek a nyugdíjas kor, hogy akkor ő tényleg valójában nyugdíjba megy, hanem vannak olyan jellegű munkák, vagy annak olyan jellegű, hát akár csak ha megnézem, én is dolgozom olyan emberekkel, akik korábban lényegesen aktívabbak voltak, de most is tanácsadóként, vagy a tanácsaikkal ellátva bennünket idősebbként is aktívan segítik például a meglátásaikkal a gazdaság működését.
Hát úgy gondolom, a munkaerőpiachoz szervesen hozzátartozik a bérek alakulása is. Ezen a téren nagyon idézőjelvetével mondom, büszke a kormány arra, hogy idén például 11%-kal emelkedett a minimálbér. Ez miért akkora vívmány?
Ja, menjünk egy kicsit vissza, mert ugye az volt a legfontosabb feladatunk, hogy volt itt egy magas infláció, és ez elvitte a bérnövekedéseket akkor, tehát azokban az időkben, ugye ne feledjük el, hogy, és én ezt nem is szeretném így eltagadni, hogy a 2023-as évben egy jelentős infláció miatt egy reálbér csökkenés volt. Ezért nekünk az volt a házi feladat és a kutya kötelesség, hogy ezt visszadolgozzuk, sőt, erre rátegyünk már, mint a reálbér emelkedésre, tehát az infláció felett érezhető béremelkedést megvalósítsunk. Ennek egyik fontos eleme volt amúgy a minimálbér. Ugye ezzel kapcsolatban talán érdemes hozzátenni, hogy a második, vagy a leginkább fontos, hogy a most 2025-ről 26-ra az egyik legnagyobb mértékben nőttek a minimálbérek, de összességében, ha 10-26-os egész ciklust nézem, vagy négy ciklust, akkor azt tudom mondani, hogy amúgy a reál jövedelme a magyaroknak nőtt a második legnagyobb mértékben az EU-n belül, tehát megint csak reál értéken, tehát inflációval teljesen korrigálva. És ebből a szempontból itt egy kettős dolog van, az elmúlt 16 évben is egy jelentős, amúgy reálbér emelkedés volt tapasztalható, 80%-os, és amúgy az elmúlt különösen 2023 óta tartó időszakban meg egy nagyon intenzív béremelkedés figyelhető meg, elsősorban a minimálbér, de másodszorban ugye nem csak az, hogy emelkedtek a bérek, hanem az úgynevezett, nagyon csúnya szó, de adóék, magyarán, hogy hogyan csökkentettük az adókat. Ugye akár a családi adókedvezmény, akár az SZIM-mentessége folyamatosan az édesanyáknak, ugye három gyermekeseknek, vagy januártól ugye a két gyermekeseknek, a családi adókedvezmény pedig nyáron egyszer 50%-kal nőtt, most pedig januártól ugye a dupla erre emelkedett. Ezért van amúgy, hogy a statisztikai adatokban a nettó bérek magasabb arányban is nőnek, mint a bruttó, magyarán szólva az állam többet hagyott amúgy is az embereknél.
Egyébként mennyire versenyképes a magyarországi bérrendszer mondjuk a kelet-közép-európai régióhoz? Első körben javaslom, mérjük magunkat ehhez, és utána nézzük meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy visszacsábítsuk a külföldön dolgozó honfitársakat.
Ugye nagyon fontos, hogy amikor azt nézzük, hogy a régióban hogyan alakulunk, akkor lehet nézni a bérdinamikát, meg lehet azt is nézni például, és én ezt nagyon szeretem, ezt a mutatót, hogy mire jut. Hogy nem csak a fogyasztás, hanem például a megtakarítási ráta az egy legmagasabb az EU-n belül nálunk, tehát magyarán szólva a magyarok tudtak valamennyit félretenni, tudtak valamennyit spórolni, és miatt még valaki azt mondaná, hogy persze ez azért van, mert a leggazdagabbak, jelentem egyáltalán nem csak, vagy nem így van, hiszen hogyha megnézzük, akkor például az állampapírokat, azokat jellemzően 1 és 5, illetve 5 és 10 milliós mondjuk úgy állománnyal rendelkezők nagy arányban jegyezték le. Tehát mondhatjuk azt, hogy az átlag emberek, az átlag családok, vagy a nyugdíjasok egy jelentős részben tudták a félretett pénzüket ott állampapírba tenni. Ugye nem is véletlen, azért kapcsolódik ez a téma, mert bár messziről indítok, de az állampapír kérdés egy ilyen óriási sztori volt, azt gondolom. Az, hogy 50% feletti mértékben volt külföldi kézben a magyar finanszírozás 2010-ben, és ezt sikerült lehoznunk, 21, vagy a legjobb évtán a 21-es volt, de azóta is azt mondom, 30%-ra. És közben a lakosságit meg sikerült felhozni 21%-ponttal, és jelentem jelenleg az EU-ban a legmagasabb a lakossági kézben lévő részarányunk. Több ilyen kérdezik, hogy ez hogy lehet. És amikor valaki ugye azzal támad minket, hogy magasok a kamatok, ugye ez mit jelent? Az, hogy valójában a családok megtakarítási nőnek ilyenkor. Tehát amikor az állampapírokat nézzük, hogy azok hogy állnak, akkor az azt jelenti ilyenkor a lakossági oldalon, hogy akkor a lakosság számára például magasabb megtakarítások lesznek. És nekünk ez is egy kimondott célunk volt, hogy a lakossági megtakarítások is nőjenek. Tehát ne csak arra jusson, ami a muszáj, hanem tudjanak félretenni, sőt, például a belföldi turizmust is szoktam nézni, mint egy jó adatsor, mert ugye az azt mutatja meg, hogy túl azon, amikor kifizeted a rezsit, a lakhatást, meg a tankolást, meg egyebek, marad-e pénz hosszú hétvégére, meg családdal, amikor kell menni húsvétolni, vagy bármi ilyesmi. És amikor azt látjuk, hogy ebben van egy növekedés, akkor nem azt mondom, hogy már rendben vagyunk kész, de hogy azért elmozdulás volt, főleg, hogyha mondjuk 10 óta nézem így hosszú távon, az vitathatatlanul megvan.
Mondjuk békeidőben valószínűleg mindegy, hogy milyen a befektetői
igen.
színezet. Háborús helyzetben különösebben nem, hiszen akkor a kockázatok merülnek föl, de hogyha bennünket hallgatnak, akkor biztos felteszek azt a kérdést egyébként, hogy ez olyan, mint a bankrendszer tulajdon, hogy nem mindegy, hogy ki finanszíroz?
Az a helyzet, hogy egyáltalán nem. Tehát pont a, jó, amit említesz példaként, mert pont annak idején már a 2010-es évek is, hogyha az ember visszanézi az akkori cikkeket, arról szóltak, hogy az Orbán kormány hazaküldi-e az IMF-et. Tehát úgymond a küzdelem nem most kezdődött. Egyáltalán nem most kezdődött. Akkor is egy szuverenitás vita volt az, hogy te tudod-e a gazdaságpolitikádat úgy vinni, hogy az országodnak a legjobb, vagy bizonyos érdekek szerint, hogy mentén kell haladni tovább. És ugye nem mindegy, hogy ki hitelez, mert az ugye tudja diktálni a tempót, ezért látni, hogy bizonyos országok nehéz helyzetbe kerülnek, amikor az államadósságuk elképesztően, a Románia például az elmúlt években erre szerintem egy jó példa, hogyha kicsit régebb óta nézem a dolgot, akkor pedig azon országok, akik mondjuk 100% feletti, GDP-arányosan 100% feletti államadósággal bírnak, de közben nem saját jegybankjuk van, mert eurójuk van, görögök, olaszok, stb. Ők például nagyon nehéz helyzetben vannak, hogy milyen kamatpolitikához kell igazodni ilyen álmodosság mellett. Szóval ez egy nagyon összetett és bonyolult kérdés, de szumma szummárom a legfontosabb az volt, gazdasági és politikai mozgásteret egyszerre lehetett azzal szélesíteni, hogy fegyelmezett a gazdaságpolitika, nem költekezik túl, jelentem, hogy az EU-s átlag alatt van jelenleg is a GDP arányos álmodosságunk, ugye ott kicsivel több mint 80% feletti az EU-s átlag, a magyar pedig a 74-6 körül lesz az évben. Ugye ez most nyilván egy nagyjából mondok egy körülbelült, mert ugye ilyenkor árfolyamot is kell nézni egész évre vonatkozólag. De tulajdonképpen azt tudom mondani, és ez nagyon érdekes, hogy év per év alapon igazából bár választási év van, és mindenki ezzel támad minket, hogy egyszerre én már olvastam ugyanabban a sajtóban, hogy államcsőd szélén vagyunk, meg azt is, hogy választási költekezésben vagyunk, ami önmagában nem lehetséges, mert ha már egyszer csőd szélén voltunk, hogy tudunk még osztogatni, na mindegy. De ha ezt félre is teszem, akkor összességében az, hogy egyik évről a másikra például sem az államadósság, sem a költségvetési hiánya nem ugrik el, pedig elvileg választási év van, és mindenki azt mondja.
Általában ugye meglódul a szekér, szokás mondani.
Hát egyet tudok mondani, a Fidesz-KDNP az egyetlen kormányzat, amely nem szokott választási évben szétköltekezni. De persze volt ilyen korábban, és volt olyan kormányzat, aki ezt megtette, nem a Fidesz-KDNP kormányhoz.
Hát pedig máshol sem hallani, mint hogy túlköltekezik a kormány, és azért vannak egyébként ezek a jóléti intézkedések, hogy a választópolgárok behúzzák a megfelelő helyre a voksot.
Ugye én azt tudom erre mondani, hogy van egy adóvita Magyarországon, az adócsökkentés nem úgy néz ki, hogy a Tisza párt csinálja, hogy a standokra kiírok egy szetlíti adócsökkentés. Adócsökkentésnek azt hívom, amikor 100 milliárdos adócsökkentés van a vállalkozásoknak, tavaly jelentettük ugye be, és egy családfókuszú adócsökkentési politikát csinálunk, amiben tulajdonképpen az van, hogy mindenkinek csökken az adója, de ha valakinek több gyermeke van, akkor arányosan még inkább csökken az adója. Hozzáteszem amúgy, az OECD országok között top 3-ba vagyunk, ami a családtámogatásokat, adómentességgel, meg minden együtt érinti. Tehát ebből a szempontból ez egy, mondjuk úgy, egy nagyon szép dobogós hely, ami a családi politikát összességében összefoglalja, még egyszer mondom, az OECD országok között.
Hát akkor itt, ahogy mondás tartja a Váci úton, megfoglak, ugye, mint a rendőr a szabálytalankodót, az áfa miért nem csökken?
Ugye, nagyon jó az áfa vita, mert az áfa vitában látom, hogy az ellenzék azt mondja, hogy az áfát kell csökkenteni. Ugye az áfa vitát az teszi asztalra, aki nem érti, hogy működik a kereskedelem. Miért mondom ezt? Mert, mert mi a célunk? Nekünk a célunk az, hogy a fogyasztói árak ne növekedjenek, tehát ne legyen olyan kiugróan magas infláció bizonyos termékeknél. Ugye ha valaki áfát csökkent, akkor semmi más nem történik, mint a kereskedőnél gyakorlatilag egy visszanettósítva egy áfa kulcsnyi többletprofit keletkezik, a fogyasztói árak meg nem szoktak csökkenni. Ugye ezért van, hogy például nem teszik kirakatba, hogy az ár és top, amelyet lehetett megmosolyogni, de olyan eredményeket ért el, hogy most el lehet mondani, hogy átlagosan 26-27%, de én akkor mondok kicsit durvábbat, kék tejföl gyakorlatilag majdnem negyedébe kerül ahhoz képest, ahol volt, vaj szintén negyed áron van, és az olyan elképesztő luxus termék, mint a vörös hagyma, több mint felére esett vissza. Tehát, hogy azért én azt mondom, hogy lehet itt az áfáról beszélni, nagyon jól hangzik, ugyanis így az ember így bedobja, és akkor azt mondja, hogy persze egy áfát csökkentünk, vagy akár ki is vezetik, és akkor majd egy áfányival csökkennek az árak. De hát a kereskedők nem szoktak ilyenkor árakat csökkenteni, sőt.
Most lehet, hogy tudjuk a kereskedői szektor, nem?
Nem gondolom, a kereskedői szektor régóta van velünk egy vitában. Ugye mi azt mondtuk, hogy bizonyos termékeknél olyan extra profit keletkezett ott, hogy mint a tejföl, vagy például egészen durva módon laktózmentes termékek esetén, laktózmentes joghurt az egyik legmagasabb mértékben drágult. És azt gondoltuk, hogy például az, hogy valaki étel intoleranciával rendelkezik, az nem jelentheti azt, hogy ő mondjuk ekkora többlet elfizessen. Szóval lehet ilyenkor mondani az áfát, szerintem nagyon jó példa az áfa vitára. Annak idején a COVID-nál, hogyha visszaemlékszel rá, vagy a kedves hallgatók, akkor az elviteles termékeknek az áfa kulcsa változott, és akkor a kereskedők nem is csökkentettek árat, de amikor ez a helyzet visszarendeződött, hiszen hál' Isten túl voltunk a COVID-on, tehát egy speciális helyzet visszarendeződött, akkor én láttam olyan éttermet, ami kiírta, a kormány megemelte az adót, ezért, tehát visszaterhelte a korábban amúgy lenyelt. Tehát úgy működött, hogy akkor lenyelte az áfa különbözetet, utána meg visszaterhelte. Épp ezért mondjuk mi azt, hogy nem áfa kulcsokkal kell itt viccelődni, mert itt nem érünk el ezzel semmit, hanem azt kell csinálni, meg kell nézni, mit akarunk elérni. Az árak ne növekedjenek, és akkor célzottan be lehet avatkozni, például áréscsökkentés, vagy például ugye a telco vagy bankszektornál ugye volt tavaly a nagy vita arról, hogy visszamennek a lakossági bizonyos szolgáltatások árai a 24 év végéhez.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, tehát arra kérjük önöket, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is. Ugyanis a napvendége Palócz Andrea, Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, és a műsor második részében kitérünk arra is, hogy a jelenlegi háború, ami zajlik Oroszországban, az orosz-ukrán vonatkozásban, valamint a közel-keleten mit is jelent a magyar gazdaságra nézve.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.